Fogorvostudomány tegnap, ma és holnap. Nagy Katalin előadása.
Először is nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Békés Csabai gimnáziumnak a hallgatóit. Mikor jöttem idefelé, sőt még otthon, amikor az előadást elkészítettem, épp az igazgató úrnak említettem, akkor a kompjúterembe felfedeztem egy olyat, hogy Békés Csaba 2006, egy PowerPointos előadást, megrettentem, hogy valami vírust kaptam, mert nem emlékeztem rá, hogy voltam már Békés Csabán, különösen nem előadást tartani, és akkor kiderült, hogy 2006-ban egy szakmai rendezvényen a Simon Fiala főorvos úr, nagyon kedves kollégám és barátom hívott meg ide, és akkor is nagyon jó emlékekkel távoztam. Én most szintén köszönöm a meghívást, és hát remélem, hogy az emlékek még frissebbek és még kellemesebbek lesznek, mint a 2006-osak. Ahogyan igazgató úr említette, alkalmam volt Fulbright ösztöndíjjal az Amerikai Egyesült Államokban járni, és egy kicsit meg szeretném nektek azt mutatni, nektek, akik mindannyian már jártatok fogorvosnál, egészen biztos, ha másért nem egy ellenőrzés kapcsán, remélem, hogy nagyon rossz emlékeket nem gyűjtöttetek össze, ha mégis, akkor én be fogom nektek bizonyítani, igyekszem bebizonyítani azt, hogy a fogorvoslást más felől, a tudomány felől is meg lehet közelíteni, valamint azt is szeretném nektek bebizonyítani, hogy ha majd negyedik évben, vagy harmadik évben, én már nem emlékszem, olyan régen volt, amikor ki kell tölteni a felvételi lapokat, és valaki azon gondolkodik, hogy vajon az orvostudománynak melyik ágát válassza, akkor azt hiszem, hogy sokan lesznek majd közületek, akik visszagondolnak remélhetőleg erre az előadásra, és azt mondják, hogy én ezt a szakterületet, a fogászatot szeretném választani. Megpróbálom nagyon összefoglalóan, és egy kicsit talán lerövidítve, az egyórás előadásomat, mert igazgató úr mondta, hogy 3/4 óra áll rendelkezésemre, és azt még emlékszem gimnazista koromból, hogy az igazgatónak sosem szabad ellent mondani, úgyhogy ez most is így lesz, én sem mondok ellent, hanem igyekszem összefoglalni. Természetesen, ha közben van kérdésetek, akkor nyugodtan tegyétek föl. Azért kérem csak a jelentkezést, nem a formalitás véget, hanem azért, mert akkor látom, hogy kinek van kérdése, tehát ha nem együtt beszélnétek meg még most az elején, akkor én nagyon szívesen segítenék abba, hogy itt egy közös kommunikáció legyen az előadó és a nézők között. Kezdjünk is bele, nehogy kifussunk az időből. A fogorvoslásról fogok ma nektek beszélni. Láthatjátok ezt az érdekes festményt, és ez azért érdekes, mert mindnyájan, vagy nagyon sokan így emlékeztek a fogászati beavatkozásokra, vagy azok kezdetére megelőző aktusaira, amikor valakinek ugye régebben különösen fogfájós kiskutyákat szoktak ábrázolni, és ez a festmény is egy fogfájós pácienst ábrázol, aki szenved a betegségtől. Hogy a fogászat mennyire nem szenvedés manapság, azt a későbbiekben és remélhetőleg az előadás végeztével ti is meg fogjátok érteni. Kicsit zavarban vagyok, mert azt is hallottam, hogy igazgató úr történelem szakos, és megpróbálok akkor majd egy kicsit vigyázni arra, hogy mit mondok, mert az igazgatók mindig szokták tudni az igazságot, és lehet, hogy a történelmi korhűségben lesz olyan, amiben nem egészen értünk egyet, de akkor majd az előadás végén kijavítjuk egymást. Bárhogyan is kezdődött ez az egész világ, és bárhogyan is teremtődött meg az ember, bármelyik ideológiát is, az Isten teremtményeként, vagy a darwini evolúciót valljuk is magunkénak, ez most ebben a pillanatban nem fontos. A fontos az, hogy az ember valahogyan e világra született, és abban a pillanatban, ahogy ez megtörtént, azt követően a fogászati megbetegedések és a fogászati panaszok ugyanolyan ismertek voltak, mint az ember más szervrendszerének a panaszai és megbetegedései. Hogy mik erre a bizonyítékaink, néhány ásatást fogok most így végigpörgetni nektek. Egy pakisztáni temetőben már 9000 évvel ezelőtt találtak olyan leleteket, amelyek azt bizonyítják, hogy a az egyes fogászati beavatkozások valószínűleg és teljesen természetszerűleg kézi beavatkozással az egyes szuvasságok kitakarítását, a szuvasságok eltávolítását, ugye tudjuk, hogy a szuvasság az, ami a fog romlását jelzi, tehát azok eltávolítását már ilyen kézi műszerekkel nagy valószínűséggel végezhették. A 4500 éves múltra visszatekintve is szintén egy ilyen ásatási lelet áll rendelkezésünkre Mexikó területéről, amit már majdnem, idézőjelbe természetesen, mert olyan sorozatot találtak meg benne, hogy majdhogy nem műfogsornak nevezhetjük, a műszó természetesen természetes fogakat jelent, itt még műanyagból készített fogakra nem is gondolhattunk. A következő képen a jobb oldalon láthatjátok, hogy olyan faragványokat hoztam ide nektek, amely a fog belsejében dúló csatákról szól. Valamiféleképpen jelezni szerették volna már ebben a korban is, hogy ott valami nagyon nagy fájdalmat előidéző háború dúl a fog belsejében. Természetesen ennek az okát nem tudták. És általában nagyon hosszú ideig a fogféreg elmélet volt jellemző, hogyha visszaemlékeztek gyerekkorotokra, akkor biztos sokatoknak megvolt ez a Fognyűvő Manócska című kis könyve, amely Fognyűvő Manócska még most is a mesevilágban él, tehát valami kis élő lény bántja, szubasítja, rontja el a fogat, ezt nevezhetjük Fognyűvő Manócskának, de nevezhetjük aztán egész egyszerűen baktériumoknak is, ami a valósághoz sokkal közelebb áll. Megint csak a történelem szalagján megyünk egy kicsit közelebb a mai korhoz, múmiák leleteit tanulmányozva vissza Egyiptom területére. Hogyha emlékeztek egyiptomi falfestményekre, akkor biztosan emlékeztek arra is, hogy ezek a képek mindig zárt szájjal ábrázolták az illetőket. Ez nem azért volt, mert nekik nem volt jó kedvük, és nem szerettek nagyon jókat temetni, hanem azért volt, mert mindegyiknek, a későbbi ásatások során kiderült, volt olyan fogászati megbetegedése, foghiánya, fekete színű, elszíneződött foga, hogy ez nem volt megfelelő, hogy ezt a képre, illetve a megmintázás során ezt ábrázolják. Tehát ez volt jellemző, ezért voltak ezek zárt szájjal ábrázolva. Kicsit közelebb a mai korhoz haladva, az etruszkok idejéből láthatjuk ezt a kis pénzérmét, amely szintén egy maihoz kicsit már hasonlító fogászati fogót és a kis fogakat gyöngysor szerint ábrázolva mutatja meg ezen a pénzérmén, és azt is láthatjátok, hogy ebben az időben már az aranyat a fogak összesínezésére, illetve a hiányzó fogakat az aranyba, aranyhoz való rögzítéssel használták, és ez tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy a fogpótlásoknak a kezdetleges formája is lehetett. Ha az orvostudományokról beszélünk, természetesen nem a elsősorban a fogorvostudományokra gondolok, de nem haladhatunk el Hippokratész neve mellett, hagy említsek csak meg egyetlen történelmi tényt. Hippokratész esküje a mai orvosi és fogorvosi eskünek az alapja. Ma is hippokrateszi esküt teszünk, és tesz minden egyes elsőéves hallgató. Én azt kívánom nektek, hogy közületek, akik itt ülnek, és úgy hallottam, hogy reál érdeklődésű csapattal van dolgom, hát nagyon tanuljátok a kémiát, a fizikát, és egy kicsit a biológiát is, hogy bejussatok az egyetemre, természetesen a Szegedi Tudományegyetem fogorvosi karát jelöljétek majd meg elsőnek. A római császárság idején szintén látható az arany alkalmazása már finomabb drótok formájában, ezek is természetesen ásatási leletek, tehát az egyes fogpótlásokat, és ezt mind-mind idézőjelben mondom, arany húzalokkal próbálták a megmaradó fogakhoz erősíteni, és ezáltal egy kicsikét már a fogpótlások világába is ugye bevezették ezeket a pácienseket. Galénosz és Celsus mellett hadd mutassam meg, és talán érdekességképpen a középső képre figyeljetek inkább. Ez egy Codex Initiali, ahol egy foghúzást ábrázolnak nagyon szép festett formában. Látható, hogy itt nem egy fognak a kihúzásáról volt szó, hanem nagyon sok szinte egy egész zsinorra fölfűzött sorozatot láthattok. Hát szegény paciensnek, reméljük, hogy nem ennek az egynek távolították el ennyi fogát. Amennyiben a fogászatról beszélünk, és a történelembe pillantunk vissza, a középkorba Szent Apolónia nevét feltétlenül meg kell említenünk. Szent Apolónia a fogorvosok és a fogfájósok védőszentje. Az ő történetével, hogyha meg akartok ismerkedni, ebben most nem mennék bele. Lényeg az, hogy mártír halált halt, fogait kihúzták érzéstelenítés nélkül, még ebben az időben, majd pedig mágiára vetették, nagyon szomorú sorsa volt. Egyetlen egy dolog lenne, amiért most örülhetne Szent Apolónia, hogy a Szegedi Tudományegyetem fogorvos karának a címerében őt örökítettük meg, és ez szerintem egy nagyon szép és jó ötlet volt a részünkről. Nézzétek meg ezt a képet! Az előbb, amikor az egyik riportot adtam a kis szőke riporternőnek, itt a jobb felső egyesén volt egy kis csillogó ékszer. Hát nem ő kezdte ezt el először, hanem látjuk, hogy a majáknál és az aztékoknál is divat volt a különböző formára lecsiszolt, különböző formájúra alakított fogak mellett a fogaknak a felszínére drága kövekből ilyen betéteket helyezni. Itt láthatjátok, ez egyébként az egyes kasztba való tartozásukat is meghatározta ezeknek az embereknek. Még egy érdekességet is elmondanék, itt ezen a képen láthatjátok, hogy különböző csontokból, csontszilánkokból készítettek fogpótlást, ék alakúra vájták és beleverték a csontba. Ez nem lehetett tulajdonképpen egy fájdalmatlan megoldás, de hát azt tudjuk manapság is, hogy a szépségért elég sok mindent megteszünk. Nézzétek meg ezt a középkori képet. Manapság azt mondjuk, amikor egy páciens elmegy a fogorvoshoz, hogy privát szférára van szüksége, elkülönítjük őket, elfüggönyözzük őket, nem jöhet be senki. Régebben pont az ellenkezője volt. Nézzétek meg, hogy egy piacot vásárt, vagy valami nagy-nagy publikumot, publikummal rendelkező területre próbálták ezeket a beavatkozásokat tenni, annak is a közepére egy nagy sámlit fölállítva, ugye a foghúzás ilyen módon zajlott. Azért hozzáteszem, hogy ebben az időben is érzéstelenítés nélkül történtek ezek a beavatkozások, de minden esetre azért a közönség éljenzése mindenképpen remélhetőleg enyhítette a fájdalmat. Megint csak az orvostudományok egyik hatalmas nagy alakját említeném meg, és ennek fogászati vonatkozásait. Leonardo fantasztikus anatómiai rajzokat készített a test minden részéről, nem különben a fejnyaktájékról és a fogazatról is. Leonardo volt az, aki először már a frontfogakat, a kisörlőket és nagyörlőket elkülönítette, csoportokba rendezte, amely elkülönítés, még ha más nevük is van ma, nem igen különbözik a mai csoportosítástól. Ez Leonardo egyéb munkáira és a test többi részére is elmondható, hogy az első olyan tudós volt, aki pontosan képes volt a poncolások kapcsán leírni azt, hogy hogyan is néz ki az emberi test, és a fogazatot, az arccsontokat pontosan leírta, lerajzolta. A fogászat atyát, Pierre Fauchard francia tudóst mutatnám itt be nektek. Ő már egy külön fogászati könyvet is írt. A fogászati könyvet fantasztikusan illusztrálta, és hogyha megnézitek ezeket a szerszámokat, és egy kicsit rágondoltok azokra a szerszámokra, hogyha egy kis figyelemmel kísértétek a ti fogorvosoknak a beavatkozását, nagyon sok hasonlóságot fedezhettek fel. Tehát ezek a tűfogó, a sebészeti, csipeszek, stb. Raspatóriumok mind-mind a mai fogászat nyilvánvalóan fejlesztett formájával azonosak. Nézzétek meg ezeket a képeket, ezek már valódi fogpótlások. Megint csak egy híres embert kell megemlítsek, hogy egy kicsit közelebb kerüljön hozzátok. George Washington. George Washington képeit, hogyha megfigyelitek bármikor a festményeken, ő rá is a fáraóknak a mozdulatlan arca volt jellemző. Mindig nagyon-nagyon szigorú arcot vágott a képeken. És hát George Washingtonnak is voltak jobb napjai pedig, amikor mosolygott volna. De ha belegondoltok, hogy egy ilyen fogpótlással, ami egy rugóval van összeszerelve, az alsó és a felső pótlás, hát nyilvánvalóan, hogyha egy kicsit kinyitotta volna a száját, kipattan ez a fogpótlás, tehát gyakorlatilag kénytelen volt egy ilyen kényszertartásba tartani az izmaival, ami nem lehetett egy túl kényelmes állapot, de minden esetre, ahogy látjátok, egy aranyjal, porcelánnal kombinált fogműről van szó már ebben az időben. Még egy nagyon fontos a fogászat történetéből két illetőt kell megemlítsek, Wells és Morton. Mind a kettő a fogászat területéről elinduló altatással kapcsolatos kutatásokkal foglalkozott. Hát Wells az úgynevezett nevetőgáz vagy laughing gas használta erre, és olyan eretneknek számítottak ezek a kísérletei és próbálkozásai, hogy börtönbe vetették őt emiatt. Szinte azonos időben Morton éterrel csinálta ugyanezt, és ugyancsak fogászati beavatkozásokhoz használták először. Tehát az egész orvostudomány, ami ma létezik, ami nem menne érzéstelenítés és műtéti altatások nélkül, az mind-mind a fogászatból kiinduló beavatkozásokból indult. Még annyit a szál elvarása véget, hogy Wells, amikor megtudta, hogy a bíróság pozitívan döntött az ő kísérleteivel kapcsolatban, addigra sajnos felakasztotta magát, és így Mortont tartják ma az érzéstelenítés bevezetése első képviselőjének. Én, ha szabad lenne mondanom, én Wells-t tartom, de ezt a két nevet, ha megjegyezzük, tehát Wells és Morton, akkor nem tévedhetünk nagyot. Nő létemre azt hiszem, hogy a fogászatból is egyetlen női alakot kell kiemelnem. Egy kicsit szomorúnak látszik a képe ennek a hölgynek. Ez azért van egyébként szerintem, mert nem a Szegedi Tudomány Egyetem fogorvos karára járt, hanem valahova Ohio-ban. És ő volt az első olyan, aki már fogorvosi tanulmányokat végezhetett. Én női vezetőként elmondhatom nektek, hogy még mai napig sem nagyon könnyű női vezetőnek lenni, de mindig próbálom a férfiakkal egy kicsit felvenni a versenyt úgy, hogy közben azért abszolút nő maradjak. Tehát mikor láttam, hogy az igazgató úr nem vette el a mikrofont, akkor elhatároztam, hogy én sem fogom elvenni, és akkor én is megpróbálok majd annyira hangosan beszélni, hogyha valakinek nem sikerülne hallani, még most is szólhattok. Tehát Lucy Hobbs Taylor a világ első fogorvosnője volt, aki egyébként úgy kapcsolódott ebbe a fogászatba, hogy a férje volt fogorvos, és hát mostanság is a fogorvos feleségek azért szeretik ám tudni, hogy a férjük mennyit keres, tehát biztos, hogy ott sertepertélt körülötte és asszisztálgatott, és így kicsit beletanult ebbe az egészbe. aztán később, hosszú idő után juthatott be a fogorvosi egyetemre, és végezte el, és az ő gyerekük is fogorvos lett. Hát ma is jellegzetesek ezek a fogorvos dinasztiák, mert ha egyszer valakinek már van egy rendelője, akkor úgy szeretné, hogy azért a gyermeke azt a szakmát folytassa. Hát itt már nagyon közel járunk a mai korhoz, láthatjátok a fogorvosi rendelők berendezését. Ezek még a lábbal hajtós és igen nagy fájdalmat okozó berendezések voltak, úgyhogy ez ma már ténylegesen a múlté. És ezek a berendezések, ugye láthatjátok az évszámokból, 20-as évek, 40-es évek, 60-as évek, és ez történetesen az én rendelőm otthon Szegeden, már ez sem a legmodernebb, sokkal-sokkal szebb, csodálatos rendelők vannak, Budapesten is kollégáim olyan rendelőket készítenek, hogy tényleg az ember elájul és öröm bemenni, és nem félbe, hanem tényleg az ember egészen nagy örömérzete van, amikor ezekben a rendelőkben készítik el a fogtömését, vagy bármilyen beavatkozást. Magyarországi fogászatról nagyon-nagyon összefoglalóan és nagyon röviden 4 fogorvos képző hely van, 3 fogorvostudományi kar van, a budapesti, a szegedi és a debreceni. A pécsi az általános orvoskar keretében működő oktatási intézmény, és megint csak hadd mondjak egy büszkeségre okot adó információt. Hosszú évekig mind a 4 fogorvos képzőhely, majdnem minden tanszékvezetője, de igazgatója és professzora biztosan Szegedről került ki. Tehát a szegedi iskola rendkívül híres, és nagyon ajánlom mindenkinek, hogy megismerkedjen vele. Eljutottunk a mai a fogászat történetéből, átléptünk a mai napok közé, aminél egy pár információt kell említsek nektek. Nézzük meg, hogy hogyan állunk fogorvosokkal. A 100 000 főre jutó fogorvosok számát látjátok itt feltüntetve. Nyilvánvaló, mennél előrébb van ezen a grafikonon egy ország, annál jobb a helyzet, annál jobb a fogorvosi ellátottság. Itt láthatjuk, hogy Izrael, Norvégia, Bulgária, Németország, Horvát, Lettország, mindenki előttünk van, úgyhogy a fogorvos ellátottságunk nem olyan nagyon-nagyon jó, természetesen vannak mögöttünk is, ott van Montenegro, Szerbia, Törökország, tehát van rosszabb is, de úgy körülbelül a középmezőnyben helyezkedünk el. Ha azt hinné valaki, hogy a szájüregben lévő fogak romlása csak a szájüregre van hatással, akkor óriási téved. A szájüregben lévő rossz fogak a többi szervrendszerre is óriási hatással vannak, azokat megbetegíthetik, sőt vannak olyan betegségek, például az leukémia, az AIDS, a nagyon-nagyon súlyos betegségek, amik legelőször a szájüregben jelennek meg. Tehát a tünetek a szájüregi megjelenésből következtethetők arra, hogy kérem szépen tessék fölkeresni a hematológust, stb., mert úgy néz ki, hogy itt valami súlyosabb, és nem csak fogászati jellegű panaszról van szó. Tehát még egyszer, soha ne felejtsétek el, hogy a szervek, szervrendszerek és a szájüreg, a fogak egészsége nagyon szorosan összefügg, és ez az összefüggés két irányú. Hogyha a fogászatra gondoltok, akkor ugye igazgató úr is mondta, hogy mentem a fogorvoshoz. De hát mi az, hogy fogorvos? Hányféle szakterülete van ennek a tudománynak? Mert majd meg fogjátok látni, hogy azért ez egy tudomány. Van a gyermekfogászat és fogszabályozás, konzerváló fogászat, részletezni fogom mindegyiket, úgyhogy meg fogjátok tudni ismerni. Foglalkozik egy szakterület a fogágybetegségekkel, aztán van a szájsebészet, a fogpótlástan, majd pedig, ami az én szakterületem, a szájüregi onkológia, a szájüregi daganatok területe, ami az egyik számomra legalábbis a legérdekesebb terület. Hát a gyermekfogászat, ti már éppen nem tartoztok oda, azt gondolom. 14 éves korig mondjuk szoros értelemben, hogy az a korcsoport tartozik a gyermekfogászathoz. Nézzünk még egy adatot. Igyekeztem nem sok adattal terhelni a kedves közönséget, de vannak olyan adatok, amit feltétlenül meg kell mutatni. Ilyen volt az egy főre, vagyis a 100 000 főre jutó fogorvosok száma, illetve ilyen a DMF érték alakulása Európában 12 éves gyermekeknél. Ti egy kicsit túl vagytok ezen a korosztályon. Mi ez a DMF? Ez egy angol rövidítés, a decade, tehát a szuvas fogakat, a missing, a hiányzó fogakat, és a filled, betömött fogakat jelenti. Tehát, összefoglalva, mindazon fogak számát egy szájban jelenti, amelyek nem egészségesek. Nem egészséges, mert valamiért ki kellett húzni, hiányzik, nem egészséges, mert szuvas, és nem egészséges már, mert be van tömve, tehát ez valamikor ez egy szuvas fog volt. Tehát ha ezeket az adatokat összevetjük, és a 12 éves korosztályban egy keresztmetszetben megnézzük, akkor azt látjuk, hogy minél nagyobb a szám, nyilván annál nagyobb ezeknek a nem egészséges fogaknak a száma, amiért mi nagyon szomorúak vagyunk. Hát szomorúak vagyunk, mert ugye nézzük meg, itt van Svájc, az Egyesült Királyság, Svédország, Németország, Ausztria, mind sokkal kisebb értékkel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy ebben a korcsoportban a fogak általában egészségesebbek, mint a magyar 12 éves gyermekeké. Tehát mindenképpen van mit tennünk a megelőzés érdekében. Nézzétek meg ezeket a speciális ellátásra szoruló gyermekeket, akik valamiféle szellemi vagy testi sérült gyermekek, főleg itt a szellemi sérültekkel foglalkozunk, akiket bizony nem lehet ugyanúgy kezelni, mint ahogy titeket, vagy az átlag gyermek, vagy felnőtt populációt, ez természetesen nem csak gyermekekre vonatkozik, hanem sérült felnőttekre is. Őket speciális ambulancián kezeljük, és ez is, ha hiszitek, hanem egy külön tudományterület, a sérült páciensek kezelése fogászati szempontból. Nagyon büszke vagyok arra, hogy Szegeden regionális központot tudtunk ebbe kialakítani. És hát láthatjátok, hogy a szegedi gyermekfogászati tanszéken ilyen vidáman veszik a kis páciensek a kezelést, tehát azért van olyan hely, ahol ez nagyon-nagyon gördülékenyen zajlik. És nézzétek meg most ezt a képet, láthatjátok, hogy hogyan lehet a rendellenes fogakat rendbehozni és sorjába helyezni. Na most ez a szakterület, biztosan hallottátok már, a fogszabályozás, vagy idegen nevén ortodoncia. Az ortodoncia célja, hogy valamilyen fejlődési rendellenesség, vagy egyéb rossz szokások miatt kialakult rendellenességeket egy kicsit helyrehozzanak, nem is kicsit, hanem nagyon szép formában, optimális formában helyrehozzák. Láthatjátok, például, hogyha ezt megnézitek, nem tudom hátulról mennyire lehet látni ezt a képet, ez egy tipikus új szopós gyermeknek a fogazata, ugye állandóan az ujja benne volt a szájába, és szinte helyet hagyott a két fogsor érintkezése az ujnak. Természetesen ez nem az egész pici gyermekekre vonatkozik, hanem vannak hát egész majdnem felnőttek, akik ugyanezt csinálják. Tehát gyakorlatilag fontos, hogy ezeket a rendellenességeket időben elkapjuk és kezeljük. Különböző módszerek állnak rendelkezésre. Láthatjátok, vannak a kivehető készülékek, amelyek éjszakai viselésre, de napközben is lehet a kivehető készüléket viselni, és vannak az úgynevezett rögzített készülékek. Elmondanám mindenkinek, hogy a rögzített készülékekkel akár 30 vagy 40 vagy 50 éves korban is lehet fogat szabályozni. Tehát senki ne gondolja azt, hogy ő már fölnőtt és elkésett a fogszabályozással, soha nem késő. Hogyha látjátok a nyugati filmeket vagy lapokat, láthatjátok, hogy a fogszabályozó viselése szinte divat, és aztán, hogy minden egyes nyugati filmben gyönyörű fogsorok vannak, az ennek a kezelésnek és ennek a kezelésnek a hagyományainak köszönhető, ami Magyarországon még nem olyan régen kezdődött. Nézzük meg, hogy a konzerváló fogászat mit jelent. Nevében is benne van, hogy konzerválni, megtartani valamit. Tehát itt nem a fog kihúzásáról van szó, hanem a megtartása valamiféle restaurációval. Nézzétek meg azt a két képet. Azért hoztam el azt, még frenetikusabb képeket is el tudtam volna hozni, de úgy gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy a néhány évvel idősebb kortársaitok, a fogorvostan hallgatók, a Szegedi Egyetemen ilyen munkákat készítenek pácienseknek a szájába. Tehát láthatjátok, hogy régi, réssel rendelkező, már nem megfelelő amalgám tömések vannak a baloldali ábrán, és ezt cserélte ki az egyik hallgató kollega esztétikus, úgynevezett esztétikus tömésre. Én azt hiszem, hogy ez a kép magáért beszél, és hogy miket lehet a fogászatban ma csinálni, milyen esztétikai megoldásokat, azt még majd fogjátok látni. Ugyancsak, ahogyan láttuk a középkorban, vagy még az előtt is az arany alkalmazását, a mai napig is sok arany tömés készül, ezek nagyon-nagyon jó minőségűek, nagyon jó szájállóságuk van, úgyhogy az arany alkalmazása az egészen ősi időkből megmaradt és nagyon jól alkalmazható. Dián, láthatjátok azokat az újabb módszereket, amelyek már nem a fogfúrónak a süvítő hangjával működnek, és nem is azon az elven, tehát nem fúrók, hanem lézerrel, ózonnal, úgynevezett homokfúvóval, az nem azt jelenti, hogy homokot fúj, hanem üreg alakító gépezeteket, amelyek a beavatkozásokat rendkívüli módon enyhévé, fájdalmatlanná teszik. Tehát láthatjátok, hogy már ma is, nem csak a jövőben, hanem ma is elérhetőek olyan eszközök, ezek még nagyon-nagyon drágák, amelyek kellemesebbé teszik ezt a beavatkozást. És hát itt van a maja és aszték fogászatnak a visszaidézése. Láthatjátok ott a jobboldali hölgy, aki éppen egy virágot harap, hogy neki is van egy nagyon szép kis úgynevezett fogékszere. Vannak aztán alternatív csapatok, akik ilyen fogékszereket használnak, hát ilyet, ebbe a gimnáziumban ilyen nincsen, biztos, mert ez elég ijesztő lenne, hogyha valaki így az órára beülne egy ilyen fogékszerrel. De mindenképpen, mint alternatíva ezt is bemutattam. A fogászati beavatkozásokkal kapcsolatban, esztétikai fogászati beavatkozásokkal kapcsolatban néhány hallgatói képet elhoztam, néhány vizsgamunkát. Láthatjátok, hogy bal oldalon a beavatkozás előtti és a jobb oldalin pedig a beavatkozás utáni képek láthatók, amelyek megint csak én remélem, hogy magukért beszélnek, és azt is hozzáteszem, hogy ez a mai esztétikai fogászatban csak nem mindenhol elérhető. Nézzük meg ezt az érdekes beavatkozást mutató képsorozatot. Biztosan hallottatok már róla, és remélem, hogy még nem sok kis hallgatónak ment ezen keresztül, tehát nem sokan éltétek át ezt a beavatkozást, hiszen ehhez már azért elég rossz fogak kellenek, hogy gyökérkezelni legyen szükséges. Tehát a gyökérkezelés, láthatjátok, hogy túljut a fogaknak a csúcsán, és még a csontban is elváltozást tud előidézni. Megfelelő kis műszerekkel úgynevezett gyökértömléseket készítünk, és a gyökértömléseket követően egy fedőtömés készülne a fogra, de ekkora fog nagyon meggyengül. Tehát a gyökértömött fog mindig olyan mértékben gyöngül, hiszen egy nagyon nagy rész hiányzik a közepéből, és ezért gyökércsapokat helyezünk a fogba, és a gyökércsapos tömés elkészítése után az igazi jó megoldás a fog preparálása és kerámia korona készítése. Tehát így tudjuk a teljes stabilitását a fognak visszaadni. Itt látható, hogy idővel ezek egy jó gyökértömés készítése után a csontban lévő elváltozások is eltűnnek. Nézzünk tovább. Nézzétek meg, hogy mi van akkor, amikor a fogak szinte egészségesen foginsorvadás miatt egész egyszerűen kihullanak. Ez egy nagyon gyakori megbetegedés, ugyanolyan gyakori megbetegedés, mint a fogszúvasodás, tehát ezt gyulladásos foginsorvadásnak nevezik. A lenti képek, kisfiú már rosszul lett, a lenti képek, egy pici türelmet kérek szépen, még körülbelül a felénél tartunk, ugye? Jó, iparkodom nagyon. Tehát ezek a fogköveknek az eltávolítása és a száj tisztán tartása nagyon fontos, mert ha ez nem történik meg, akkor az előbb említett foginsorvadás történhet a pácienssel. Ezt a rárakodott lepedéket nevezzük plaknak, ami még nem ilyen formájú, de mindenképpen a kezdeménye ezeknek a megbetegedéseknek. Tehát a plak eltávolítása, vagyis a szájhigiéne, a fogmosás nagyon fontos. Ezek a parodontális, miért tettem ide egy rajzot, ahol egy terhes asszonyt ábrázolunk? Azért, mert, és most a lányoknak hívom fel nagyon a figyelmét, ez a foginsorvadásos megbetegedés. Kutatásaink szerint, de nem csak mi foglalkoztunk ezzel, hanem a világ nagyon sok intézete, hatással van a koraszülésekre. Tehát ha a páciensnek, a hölgynek nagyon nagy a foginsorvadása és ezáltal a baktérium a szervezetében, akkor a koraszülés valószínűsége sokkal nagyobb. Ezen pedig azt láthatjuk, hogy hogyan tisztítja le a fogorvos a fogkőtől a fogakat, milyen polírozásokat végez, és láthatjátok, hogy a lehúzódott íny majd a végén, hogyha figyelitek, képes az egészséges plakk és fogkő nélküli fognyakra visszahúzódni. Tehát mindenképpen ezt fontos megcsinálni, de ne csak a fogorvosra hagyatkozzunk, hanem otthon ezt követően egy otthoni állandó szájhigiénét biztosítsunk a saját szánk részére. Már a szájsebészetnél tartunk. Az egyik a ti korosztályotoknak a beavatkozását hoztam el. Ez a leggyakoribb a 8-as fogaknak, vagy bölcsesség fogaknak az előtörése, és hát az ezzel járó panasz. Láthatjátok, az íny meggyűlik rajta, nehezen törnek elő általában ezek a bölcsességfogak, és hát ennek az eltávolítása nagyon sok esetben szükségessé válik. Amennyiben ez megtörténik, természetesen fogorvos által, láthatjuk, hogy a felső fog, hogyha ez eltávolítódik, akkor a felső fog lekúszik a helyére, mert ott egy hely keletkezik, és újabb panaszokat idézhet elő, tehát nagyon sokszor azt javasolja a fogorvos, hogy nem csak az alsó, hanem a felső bölcsességfogat is el kell távolítani. Maradjunk most abban, hogy mindig az adott szakember véleményére kell ezt hagyni és bízni, bízzatok a fogorvosban, szájsebészben. Ugye ennek a fiatal embernek biztosan fogpótlásra van szüksége, ez egész biztos. Nézzétek meg ennek a fajtáit, biztosan láttatok már kivehető protéziseket, nagymama vagy dédi, vagy már most olyan nagyon hátra helyeződött ezeknek a használata és készítése, már korban hátra úgy értem, régebben egy középkorú ember is elképzelhető volt kivehető fogsorral, manapság ez nagyon ritkán fordul elő. De miért? Azért, mert vannak nagyon jó módszerek a pótlásra, és nem kell kivehető fogpótlásokat készíteni. Nézzük meg, hogy hogyan készül például egy korona a páciens szájába, anélkül, hogy technikus segítségére lenne szükségünk. Fantasztikus új módszerek vannak. A fogorvos csak lecsiszolja a fogat, látjuk, hogy elveszi azokat azt a foganyagot, ami éppen szükséges, megnézi a fogszint, és levesz egy lenyomatot. A lenyomat bekerül egy komputerizált rendszerbe, amiből a kész koronát elő lehet venni. Tehát nem kell már hozzá fogtechnikus, ez nagyon-nagyon kevés helyen létezik természetesen, de hogy van ilyen, az biztos. És most figyeljetek nagyon jól. Itt van egy olyan kép, ami nagyon-nagyon csúnya. Látjátok, hogy ez az egyébként lehet, hogy szép kis hölgy is, nagyon bűncsúnya lesz attól, hogy dohányzik. Hát nem akarom megkérdezni, mert ilyenkor publikusan senki nem teszi föl a kezét, hogy hányan dohányoznak, de én el kell, hogy keserítselek benneteket, nekem van felmérésem. Nézzétek meg ezt a képet. Az előbbi dohányzás nem csak egy esztétikai, és nem csak a fogatokra van nagy hatással, különösen akkor, és most nagyon szépen kérek mindenkit, hogy eddig nem kértem nagy figyelmet, mert eddig szórakoztató volt a történet, most nem szórakoztató, most nagyon-nagyon halálosan komoly, és azért mondom, hogy halálosan, mert Magyarországon a szájüregi daganatok a dohányzás és az alkoholfogyasztás következményeként egyértelműen első helyen állnak 46 országot figyelembe véve. Nem tudom most felsorolni nektek, nem akarom a 46 országot felsorolni, de láthatjátok, hogy magasan az első helyet foglaljuk el sajnos ebben a szörnyű betegségben. Hát valahol ez az egyik legnagyobb problémája, mert beszélhetünk itt esztétikai fogászatról, meg aranyról, meg porcelánról, de ha egyszer valakinek szájüregi rákja keletkezik, akkor az egy olyan súlyos betegség, ami csak nagyon-nagyon hát óvatos terápiával és tökéletesen nem gyógyítható. Nézzétek meg, hogy hogyan is néznek ki ezek a szájüregi rákok. A szájüregben bármilyen elváltozást láttok, ők biztos, hogy nem az orvosit fogják választani. Tehát a szájüregben, aki viszont itt, aki kiment, kiment, jó, rendben van, aki viszont itt marad, az figyeljen, mert nagyon-nagyon jó lesz, hogy itt van, mert az később majd mindig emlékezni fog rá. Tehát bármilyen színű, eltérő elváltozást lát a szájüregben, arra figyeljen fel, és forduljon orvoshoz. Vannak aztán ennél kicsit hát komolyabb dolgok is, és hangsúlyozom, hogy csak a nagyon-nagyon decens képeket hoztam el. Mondtam is Brückner igazgató úrnak, hogy nem tudok az én szakterületemről annyira beszélni, mert olyan képeket tudtam volna hozni, hogy én lennék már egyedül a teremben csak. Tehát most próbálom ilyen nagyon finoman ezt a történetet megközelíteni, és felhívni a figyelmeteket arra, ezek már egészséges, mindenki kinyithatja a szemét, egészséges szájüreget, hogy hogyan kell nektek, a családnak és a társadalom minden egyes tagjának egy önkontrollt, egy ellenőrzést nagyon gyakran elvégezni, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, mint amilyen helyzet, elrettentő helyzet az előbbi ábrákon volt. Tehát mindenképpen fontos, hogy mindenkorban ezeket az ellenőrző tükör mindenkinek van otthon, szájürege van, nézni tud, belenéz, és szépen ellenőrzi. Hát ezt az egy képet hoztam el arra vonatkozóan, amiért én Amerikában kint jártam. Nagyon röviden mondom el, hogy miről is van szó. Ahogyan az előbb elmondtam nektek, vannak a fejnyak területén súlyos daganatos betegségek. Ezt a daganatot bármilyen legyen is, el kell távolítani. Viszont ha eltávolították, akkor ott keletkezik egy hiány. Most gondoljátok el, hogy amíg a test más területén, ugye nagyon sok béldaganata volt, melldaganata, mindent hallunk manapság, rengeteg a rákos betegség, az szépen fölveszi a kis zakót, fölveszi a inget, stb. Eltakarja, vége, senki nem tudja, se a szomszéd, se a boltba, sehol senki nem tudja, hogy milyen betegsége volt. Mi van az arccal? Nézzétek meg ezt a nagyon fiatal hölgyet. Majdnem veletek egykorú. Egy fiatal kis tanítónő, akinek az egész szemét, az egész orbitáját ki kellett operálni azért, mert rákos daganata volt. Na most a fontos, hogy nekünk az a feladatunk, hogy ezt valahogy helyre kell állítani. Hát ezt a módszert tanultam én meg, átkapcsolom, mert látom, hogy nagyon rosszul vannak. Ezt a módszert tanultam én meg Amerikában, és tulajdonképpen, hogyha én azzal az előadással jöttem volna, amit én csinálok naponta, akkor csak ilyen képek lettek volna, ennél sokkal szörnyűbbek, ugye legalább egy fél napot gondolkodtam az, hogy mi legyen az az egy kép, amit bele tegyek, és hát ez bizony szörnyű, de nem nektek szörnyű, hanem annak, aki ezt elszenvedi. Tehát lényeg az, hogy ezzel a módszerrel, az úgynevezett maxillofaciális protetikai eljárással, amit én a Sloan Kettering rákkutató intézetben tanultam meg, ebből a kislányból ezt lehetett megcsinálni. És most mindenki csak ezt nézze, és azt gondolja át, hogy természetesen megéri a tengert és mindent átszelni, és természetesen én magam is örökké hálás vagyok a Fulbright lehetőségnek, és egyáltalán annak a lehetőségnek, hogy én oda kijuthattam, ezt megtanultam, és a legfontosabb, hogyha megtanulta az ember, akkor haza kell vele jönni, és itt kell alkalmazni, mert itt nincsen erre lehetőség. Szegeden megteremtettük ezt a központot, azóta, mióta én ott kint jártam, sőt, a Fulbright arra is lehetőséget adott, hogy egyszer az ottani főnökömet meghívjuk, itt láthatjátok, hogy a laboratóriumban dolgozunk John Buemer professzor úrral, itt járt a, mint Senior Fulbright Fellow, és segített nekünk a munkáknak a tökéletesítésében. Vége lesz most már ezeknek a nagyon-nagyon csúnya képeknek, csupa érdekesség következik levezetésképpen. Nézzétek meg, hogy milyen lehetőségek vannak ma, amit meg lehet már nagyon könnyű szerrel csinálni. Ugye hiányzik a fog, itt is hiányzott, meg itt is. Itt betettünk egy implantátumot, ez egy, azt mondjuk, hogy fogbeültetés. Hát ez egy foggyökér, vagy műgyökér beültetés, és rátettük a koronát, és itt van. Vagy pedig, ha valaki még ezt nem tudja megcsináltatni magának, vagy nem engedheti meg magának, vagy pedig, nem is szeretné, mert idegennek tartja, akkor lecsiszoljuk a szomszédos fogakat, és föltesszük a hidat rá, és egy rövid ideig úgy néz ki, hogy ez ugyanaz az eredmény. Hát nem ugyanaz az eredmény, mert nézzük, mit csinál a híd. A híd mellett nagyon gyakran sorvad az íny, ahogyan ezt már láttuk, itt szabaddá válik a fognyak, és hozzáférhetővé válik a baktériumok számára. A baktériumok elkezdik pusztítani, és bizony a híd alatt elég komoly pusztítást végeznek, és akkor újra egy olyan gyulladással állunk szembe, ahol a fogat el kell távolítani, ki kell húzni. Tehát gyakorlatilag Az implantátum egy rendkívül modern, most már egyre inkább hozzáférhető módszer, amely nem hasonlítható össze az itt látható konzervatív megoldásokkal. Láthatjuk, hogy az implantátumnál változatlan módon megvan a fog érintetlensége, a hídnál pedig különböző gyulladások fordulhatnak elő. Nem fogok most erről többet beszélni. Itt egy nagyon érdekes módszert szeretnék még nektek bemutatni. Ez a Nobel Guide technika, ez egy kicsikét a jövőbe mutató, de már ma is alkalmazzuk és alkalmazzák, általában nagy központokban, intézetekben, ahol egy szoftver segítségével két dolgot lehet elintézni. Egyrészt ugyanaz a szoftver képes egy sablont készíteni a fogatlan álcsontra. Ezt a sablont felhelyezzük, és oda a sablon által meghatározott helyekre bevezetjük ezeket az implantátumokat. Ugyanez a szoftver képes elkészíteni magát a fogsort is, ami erre pontosan ráilleszkedik. Tehát a beteg befekszik, és amire gyakorlatilag az implantátumai behelyeződnek, addigra kész van a foga, és nem hónapokig, évekig jár, nem tudom, eltakarja, nem mer szólni, stb., hanem rögtön kész fogsorral tud távozni. Ennek a módszernek a neve, hogy tooth vagy teeth in one hour, tehát fogak egy óra alatt, ami persze egy kicsit túlzás, de mindenképpen egy olyan módszer, ami nagyon-nagyon modern. És néhány percünk van hátra, a jövőből talán egy-két percet veszem igénybe, csak a türelmeteket. Mi a jövő? Hát sajnos vagy nem sajnos, ugye én mint fogászati kari dékán, aki imádom a gyerekeket képezni és jó fogorvosokat nevelni, mindenkit arra beszélek rá, itt tettem az előbb is, hogy jöjjenek a fogorvos karra. Tehát reméljük, hogy ez az őssejtes megoldás, ami azt mondja, hogy egy őssejtből normál fogat lehet képezni bioengineering technikával későbbiekben, az remélhetőleg azért nem a következő évben fog berobbanni a köztudatba, hiszen még nagyon sok fogorvostan hallgató szeretné gyakorolni ezt a szakmát. De mindenképpen egy olyan lehetősége a jövő kutató munkájának és genetikusainak, amit mindenképpen meg kell szívlelnünk, gondolnunk kell rá, és nagyon-nagyon sok kutatóintézetben már vannak erre vonatkozó nagyon pozitív kutatási eredmények. Ez egy sematikus ábra, amin bemutatom, hogy tulajdonképpen ez lesz majd a jövő. Egy őssejtből fog fejlődik ott, ahol éppen nincsen, és pontosan olyan fog, amire szükségünk van. Addig azonban mindenkit arra kérek, hogy legyen olyan kedves, preventíve, tisztítsa, ápolja, gondozza a fogait, nézegesse a nyálkahártyáját, nem csak saját magának, hanem az egész családnak. Mindenkinek nagyon jó fogakat, nagyon jó egészséget, és szép napot kívánok. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen.
Elhangzott Nagy Katalin. Fogorvostudomány tegnap, ma és holnap. Az előadás elhangzott 2011. január 12-én.